Portfolio Podcast Lab.
Hát nyilván ennek az óriási plusz területnek a támogatása terület alapon, hát ennek a költsége ez nem lesz túl vonzó jelenleg a közös agrárpolitikát finanszírozó tagállamok részéről, tehát ez is abba az irányba fog nyilván mutatni, hogy akkor ezt a terület alapú támogatást ezt a jelenlegi formájában inkább felejtsük is el.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az Alapvetés, a Portfolio Agrár és Élelmiszeripari podcastje, Braun Müller Lajos vagyok. A mai adás az MBH Bank támogatásával jelenik meg. Egyre komplexebb, egyre zöldebb és lényegesen kisebb mértékben jelent stabil jövedelem kiegészítést az uniós agrártámogatási rendszer, amely ciklusról ciklusra jelentős változásokon megy keresztül. Az átmeneti év után megkezdődött új szisztéma tapasztalatai is azt mutatják, hogy a hangsúly az eredeti céloktól, a vidéki életforma és az élelmiszertermelés biztonságától garantálásától lépésről lépésre tolódik el a zöld politika a fenntarthatóság elősegítése felé. Milyen első tapasztalatok alakultak ki a 2023 és 2027 közötti időszak első pillérével kapcsolatban, és mit várhatunk a sokat ígérő, ám a jelenlegi kamatkörnyezetben egyelőre még képlékeny második pillértől, a vidékfejlesztési pénzektől. És ami még fontosabb, milyen jövő várhat az uniós agrártámogatási rendszerre, végső soron pedig a gazdákra 2027 után. Erről beszélgetünk mai vendégünkkel, Mezei Dáviddal, az MBH Bank Agrár és Uniós Kapcsolatok vezetőjével. Szervusz Dávid, üdvözöllek a műsorban.
Szervusz, és én is szeretném üdvözölni a hallgatókat.
Ígérem, hogy beszélni fogunk a jövőről, mert szerintem ez a legérdekesebb, hogy mi lesz majd 2027 után, erről is hallok kérdéseket, válaszokat már kevesebben, de mindenekelőtt ismételjük át nagyon röviden azt, hogy az átmeneti év után milyen a mostani rendszer. Ugye az átmeneti rendszerben annyit el kell mondani, hogy a régi keret rendszerben kapták az új kasszából a pénzt, tehát lényegében új források voltak, de még a régi szabályok szerint. Mi változott, és mi ez a sokat emlegetett agroökológiai program, mert erről azért a szakmában sokat beszélnek, de lehet, hogy a hallgatók nem feltétlenül tudják.
Igen, a bevezetőben említetted, hogy egyre komplexebb és egyre zöldebb ez az agrárpolitika. Ez én mindig hozzá szeretném tenni azt, hogy egyre kevésbé közös. Ez a harmadik nagy trend, ami évtizedek óta meghatározza a közös agrárpolitikának a irányait, hogy egyre kevésbé határozzák meg európai szinten ezt a politikát, egyre több szabadságot, beleszólást kapnak a tagállamok. És ha már itt tartunk, akkor rögtön ki is térhetünk az agrárökológiai programra, ami a legnagyobb változása volt, legnagyobb újdonsága volt ennek az új időszaknak, de lényegében, ha megnézzük, az agrárökológiai program az nem más, mint egy nemzeti hatáskörbe adott zöldítés.
Igen, azt mondjuk el a hallgató kedvéért, hogy a zöldítés a régebbi rendszerben, tehát az egyen előző ciklusban, az nagyjából a harmadát adta ki a támogatásoknak, és egy csomó-csomó fenntarthatósági környezetvédelmi előírás kapcsolódott hozzá, és kötelező volt.
Igen, ez egy kötelező rendszer volt, és három szabályt kellett betartani a gazdáknak, de ezeket uniós szinten határozták meg, egyes esetben a lészes szabályokat már a tagállamokra bízták, de a jelenlegi rendszerben az azon, hogy változás, hogy itt már a tagállamok alakították ki a szabályokat, ráadásul a szabályok is úgy néznek ki, hogy nem kötelezően betartandó szabályok, hanem egy lista, egy menü. Tehát, mint hogyha elmennénk vacsorázni, és az étteremben egy à la carte étlapot találnánk, amiről mi választjuk ki, hogy a mi igényeinknek, a mi feltételeinknek mely a fogások felelne meg leginkább. Na most ezt a listát, ezt az előzetes listát természetesen az Európai Bizottsággal a tagállamnak jóvá kellett hagyatnia, de innentől kezdve már a gazdára van bízva, hogy mely intézkedéseket választja ki a felkínált étlapról.
És ha jól értem, akkor erről az étlapról olyan ételt kell választani, hogy két pontot összegyűjtsünk, ugye? Vannak egy pontos, meg két pontos ételek.
Igen, viszonylag egyszerű ez a rendszer. Egyszerűnek hangzik, aztán a végrehajtásnak rengeteg buktatója van, és feltétlenül még fogunk is találkozni problémákkal, de a lényeg az, hogy legalább két pontot kell érni, ami azt jelenti, hogy két egypontos, vagy egy kétpontos intézkedés lehet választani. Ami kicsit bonyolítja a dolgot, hogy ezt művelési ágonként kell elérni. Tehát, hogyha egy gazdának van szántóföldje, van legelője, sőt a legelőnél van egy érdekes különbségtétel, hogy az adott legelő az csak egy sima legelő, vagy egy Natura 2000-es legelő, mert akkor ez egy külön művelési ágnak számít, illetve gyümölcsös is ültetvény, az is külön művelési ág. Ezen a művelési ágokban külön-külön el kell érni a kettő pontot, különben hiába teljesítette mondjuk szántóban a két pontot, ha ezt legelőben feltéve van legelője, ott nem éri el ezt a két pontot, akkor nem számít a támogatásra.
Kicsit nézzük át ezt az étlapot, nem kell felsorolni a desszertig minden. Mik vannak és mit érdemes választani? Mi az, ami a tapasztalat, hogy mit választanak a gazdák?
A gazdák azokat az intézkedéseket keresik, amelyek amellett, hogy környezeti hozadéka van, amellett azért számukra az ő gazdálkodási rendszerükbe beilleszthető nem jelent adott esetben túl nagy terhet, sőt, legjobb az, hogy a korábbi éved is most már adott esetben csinálták. Ilyen például sok esetben a forgatás nélküli talajművelés, nagyon sok gazdaság magától is úgymond elkezdte ezt a környezetvédelmi szempontból előnyösnek tartott gyakorlatot, de lehet különböző talajkondicionáló szereket kivinni, kijuttatni a földre ezekért a pluszpontokért, plusz támogatásért, vagy például a mikrobiológiai szereket a köznyelben, ezt ugye baktériumtrágyának hívják. Ezek voltak talán így a legkönnyebben teljesíthető intézkedések.
Azt egyébként mondjuk el, hogy a művelési ágonként az adott terület mekkora részére kell érvényesíteni ezeket az intézkedéseket?
Ez intézkedésenként változó. Tehát például a mikrobiológiai szereket, ma baktériumtrágyákat elég volt az üzemterület 50%-ára kijutatni, és ugye megint csak a művelési ágban érintett műzemterület, tehát mondjuk a szántó művelési ágban lévő terület 50%-ára. De vannak olyan vállalások, amelyek a teljes területre vonatkoznak, tehát például egy szűkített növényvédőszer használat, mondjuk még barát növényvédőszerek használat, azt nyilván akkor azt a teljes területre érdemes is kell is vállalni az adott pontért.
Értem, még ennél a pillérnél maradva, mik az első tapasztalatok, könnyen vették ezt az akadályt a gazdák, a falugazdász hálózat, felkészültek, simán megy ez a dolog? Azért is kérdezem ezt, mert ugye ezt az uniós agrártámogatási rendszert lényegében 7 évente nekünk újra kell tanulni.
Igen, nagyon kevés volt az idő most a felkészülésre, tehát csúszott maga a jogalkotás is, tehát az uniós alapjogszabályoknak a megalkotása is csúszott, és utána csúszott értelemszerűen a közös stratégiai terveknek az elfogadása is, hiszen ezen ennek alapfeltétele volt az alapjogszabály, csak utána lehetett elkezdeni tárgyalni, és ezért nagyon későn, tavaly novemberben került elfogadásra a közös stratégiai terv. Közös stratégiai terv tartalmazza a közös agrárpolitikának az adott tagállamban történő végrehajtásának az alapszabályait, kereteit, ami egy kibővített terv, hiszen korábban, az előző időszakban csak a vidékfejlesztési programra, a vidékfejlesztési alapokra vonatkozott ez a programozási elv, tehát egy külön dokumentumban tagállamnak az adott terveket jóvá kellett hagyatni a bizottsággal. Most ezt kiterjesztették az első pillérre is, tehát a terület alapú támogatásokra, így az agrárökológiai programra is. Tehát egy jóval nagyobb terjedelmű tervet kellett jóvá hagyatni, tehát nagyon az utolsó pillanatra maradtak a részes szabályoknak a kialakítása, nagyon kevés volt az idő erre a felkészülésre. Nem tudjuk mi pontosan, hogy ez hogyan sikerült, hiszen az agrárökológiai programnak a kötelezettségvállási időszak az januártól decemberig tart. Magyarul az ellenőrző hatóság, a Magyar Államkincstár ezt úgy értelmezi, hogy december végéig egészen valaki teljesíthette a kötelezettségeit, addig ők hivatalosan nem tudják megmondani, hogy most teljesítette vagy nem teljesítette. Ami viszont fontos, és egy nagyon előnyös változás az eredeti tervhez képest, hogy amennyiben valaki nem teljesíti valamelyik előírást, akkor jóval enyhébb szankcióra számít, mint az eredetileg felvázolt tervben volt, hiszen májusban az egységes kéremmel beadás, akkor mi mindenki arra számított, és az volt a hivatalos álláspont, a szabály, hogy bármilyen hibát is vét a gazdálkodó, akár kicsit, akár nem, teljes mértében elveszti az agrárökológiai programra való támogatási jogosultságát, ráadásul a teljes terület tekintetében. Ezt úgy értékeltük mi is a bankban, hogy ez egy indokolatlanul szigorú szabály, úgyhogy ráadásul ez volt a legújabb elem, tehát amit mindenkinek újra kellett tanulnia, tehát ebben az elemben ráadásul egy olyan elem, ami zöld, hosszabb távú politika szempontjából, fenntarthatóság szempontjából is egy fontos elem. Nem is igazán értettük, hogy miért pont itt kell ezt nagyon szigorú szankciót alkalmazni. Örvendetes, hogy ez időközben megváltozott, és sikerült elérni az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásot, hogy lehet enyhíteni ezen a szankción, és egy jóval enyhébb rendszer kerül majd bevezetésre. Ha az első pillér nem csak az agrárökológiai programon, hanem többi elemét is megnéztünk, azért nagyon sok minden változott még. Az egyik alapvető változás volt az a, csak Robin Hood elemként szoktam emlegetni a terület alapú támogatáson, hogy mindig szükség van egyfajta ilyen igazságosságra, egy ilyen korrekciós intézkedés, hiszen azért tudni kell azt, hogy ez egy terület alapú támogatás alapvetően. Tehát most nagyon leegyszerűsítve, van akinek minél több területe van, annál több támogatása jogosult alapesetben. Tehát akinek 100 hektárja van, az 100-szor x forintra jogosult. Akinek 1000, az már 1000-szer x forintra jogosult. Na most ezt a első látásra egyértelmű igazságtalanságot hivatott korrigálni a rendszer, az előző időszakban ezt úgy korrigálta, hogy 1200 hektár fölött egyáltalán nem járt alaptámogatás. Zöldítés még járt, vagy fiatal gazdatámogatás, hiszen azok egyéb szempontból, hosszú távú politika szempontjából hasznosnak ítélt támogatások, de alaptámogatás csak 1200 hektárig járt. Most ez megszűnik, helyette viszont az első 10 és az első 150 hektár után jár egy kiegészítő top-up támogatás, azaz ezekért a hektárokért mindenki egészen 1200 hektáros üzemméretig jogosult egy plusz támogatásra. Tehát itt ez a Robin Hood, ez egy pozitív figura, nem elvesz, hanem ad. Az alaptámogatás az maradt, ahogy maradt. Egész rendszerben egy változtatás, és amit az elején említett, hogy egyre komplexebb, egyre zöldebb, az a környezetvédelmi bázis feltétel. Ez mindennek az alapja, az ez egy minimális környezetvédelmi feltételrendszer, ami nem is annyira könnyű betartani, ezt minden gazdának a támogatási cserébe be kell tartania. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a kiinduló pont. Ezt meg kell csinálni, ezeket a bizonyos intézkedéseket a vízvédelemtől kezdve a talajvédelemig. Ezt startvonalban ezt tudni kell. Ha ezeket valaki nem tudja, akkor elbukja. Idáig csak az alaptámogatást, ami változott, hogy ezt most kiterjesztették a teljes első pilléres támogatásra. Tehát ha valaki ezt nem tudja teljesíteni, akkor ugyanúgy veszít ebből a Robin Hood támogatásából, amit újraelosztó kifizetésnek hívunk, vagy az adott esetben az AÖP támogatásából is levonásra került. Tehát itt is, amit említett, hogy egyre zöldebb és egyre komplexebb, ez itt is tetten élhető. Összességében azért el lehet mondani, már pénzekről beszélünk, hogy nominális értelemben nem sokat változott az összeg, nagyjából szinten marad a kifizetés, reál értelemben viszont ez csökkenés jelent. Miért? Az elmúlt egy-két évben is, ahogy a mindennapi életben az infláció az bizony a reál jövedelmeket csökkentette, úgy ebben az esetben ugye ez egy reál jövedelem része a támogatás a gazdák esetében, ez mivel nominális értelemben nem változott, reál értelemben viszont jelentős mértékben csökkent. És nem segített ebben az évben az árfolyam tényező sem, hiszen van itt még egy szerencse faktor a történetben. Minden évben a magyar forintban kifejezett támogatás, ugye euróban van meghatározva, az Európai Uniós pénzből érkezik a teljes 100%-os első pilléres támogatás, azt, hogy ez mennyit ér forintban, az egy napi árfolyamtól függ, az október 1-je. Pontos az október 1-jéhez legközelebb álló banki munkanapon lévő meghatározott Európai Központi Banki középárfolyam. Ez tavaly 422 forint volt, idén 389,5. Tehát ez önmagában már jelentős mértékben kihatott a támogatásokra, bizonyos értem egy csökkenés jelentett. Tehát az első pilléres támogatásoknak egy egyre szűkülő szeletét érintik a termeléshez kötött támogatások. Ugye azt kell tudni, alapvetően 2003 után, tehát már a csatlakozásunk időszakában már ezt a világot éljük, a közvetlen kifizetések, tehát az első pilléres támogatáson a nagy része az úgynevezett termeléstől elválasztott támogatás lett. Ez ugye egy nemzetközi kereskedelmi szabályokból eredő követelmény, hogy a támogatás az úgymond ne álljon közvetlen kapcsolatba a termelése, ne ösztönözön adott esetben termelés. Ezért el kellett választani a termeléstől, az azt jelenti, hogy a támogatás nagy része, túlnyomó része, az terület alapon lett meghatározva, az teljesen mindegy, hogy a gazda az adott földön mit termel. A lényeg az, hogy valamilyen mezőgazdasági tevékenységet végez, és akkor jogosult lesz támogatásra. Egy pici rész, Magyarország esetében ez körülbelül a teljes támogatási, első pilléres támogatású boríték 15%-a, ez még itt megmaradt egy ilyen történelmi maradványként, termeléshez kötött, például a anyatehén támogatás, vagy a cukorrépa, ez bizonyos ágazatok, nehezebb helyzetben lévő ágazatoknak a támogatása. Ez a termeléshez kötött támogatás, ez gyakorlatilag most is abban az esetben jár a gazdának, ha az adott ágazatban tevékenykedik, tehát tényleges produktuma is van a termelésének, de ez mondom, ez egy maradvány, ez minden ciklus elején a megszűnés határára sodródik, aztán valamilyen csoda folytán mégis maradhat. Az elején mindig ki akarják húzni onnan. Ez valahogy mindig túléli ez a termeléshez kötött, de ez megint csak ugyanazt a sorsot osztja, mint a többi terület alapú támogatás. Szép lassan azért az infláció eszegeti meg, tehát ezek sorvadnak el ezek a támogatások, úgyhogy egyre több minden kell érte teljesíteni. Tehát most, ahogy a terület alapú támogatáson a környezetvédelmi előírások nehezednek, ugyanez vonatkozik egyébként a termeléshez kötöttökre is.
És ugye van még egy terület az első pillérben, ez a fiatal gazdáknak járó támogatás. Valljuk be, hogy ez sem a legnagyobb tortaszelet az egészben.
Ez nem egy jelentős tortaszelet, de azért jelentős mértékben nőhet az összeg ebben az évben. Ugye meglátjuk majd, hogy pontosan hányan pályáznak rá. Itt nagyon fontos az, hogy itt a maximális terület, amit be lehet hozni ebbe a fiatal gazda terület alapú támogatásban, mert van egy fiatal gazda beruházási vagy induló támogatás, az a másik pillér, de itt az első pillérben van ugye egy terület alapú, ennek a maximális felső határa is nőtt, tehát nagyobb terület után lehet igénybe venni ezt a fiatal gazda támogatást. Ez kétségtelenül egy előny a termeléshez kedvet kapó fiatalok számára.
Akkor térjünk át a második pillérre, ami egy tényleg nagyon-nagyon nagy falat. Ugye most bizonyos fokig talán nem fogalmazok pontatlanul, ha úgy mondom, hogy egy bizonyos értelemben egy interregnumot élnek meg az ágazati szereplők, ugye az előző vidékfejlesztési pályázat már nincs, az új vidékfejlesztési pályázat még nem éles, tehát jelenleg ebben a pillérben nincsenek pályázatok, és ugye sokan banki szakemberek azt mondják, hogy talán nem is baj, hogy ez most nincsen, mert még várjuk meg, még lejjebb mennek a kamatok, majd erről beszéljünk. De milyen jellemzői vannak most a vidékfejlesztési pályázatnak, mekkora összegről beszélünk, és mikor fog ez beindulni?
Tehát, hogyha az első pillérről elmondhattuk azt, hogy sok minden változott, az összeg viszont legalábbis nominál értéken változatlan maradt, a vidékfejlesztésnél nagyon leegyszerűsítve pont fordított a helyzet. Itt szinte semmi nem változott szabályok szintjén, viszont jelentős mértékben nőtt az összeg nominál értékben. És majd később erre érdemes kitérnünk, hogy ez mit jelent, ezt hangsúlyozni, nominál értékben jelentős mértékben nőtt az összeg. Visszatérve a szabályokra, gyakorlatilag az előző időszakban is a tagállamnak nagyon nagy szerepe volt annak, hogy abban, hogy mit valósít meg. Ez már kvázi az előző időszakban is egy étlapszerűen működött a történet, tehát az, hogy milyen fogások kerülnek fel az étlapra, azt azért nagy részt a tagállam határozta meg. Természetesen a nagy szabályok, keretrendszerekben azért a bizottság is beleszólt, tehát az, hogy előétel, leves, főétel, desszert, azért ezek a keretszabályok, ezek működtek legutóbb is, meg azért bármit nem lehetett föltenni az asztalra, tehát mondjuk kenguru húst azt nem lehetett felszolgálni, nem voltak bizonyos szabályok, de ezek keretjellegűek, ezt azért hangsúlyozni kell. A bizottság azért időről időre próbálta saját, és most is azért próbálja a maga politikai referenciáit érvényesíteni, fenntarthatóság, környezetvédelem, vízvédelem. Tehát például az öntözés területén, ami egy kevés változtatások között lehet említeni, ott sikerült megint még egyet csavarni, még egyet szorítani, még egyet szigorítani. Ez eddig is már nagyon szigorú szabályokon, tehát eddig is nehéz volt öntözési pályázatokat elkészíteni és pályázni. Most még nehezebb lesz sajnos, tehát itt nem ígérhetünk csak vért, verítéket és könnyeket. Ettől függetlenül meg kell próbálni, érdemes, mi is az ügyfeleket bátorítjuk erre, hiszen mindenki tapasztalja a klímaváltozás a saját bőrén, és látjuk azt, hogy száraz körülmények között egyre kiszámíthatatlanabb a termés mennyisége, a termésbiztonság elérése érdekében egyre fontosabb az öntözés. Ennek ellenére szomorúan konstatáljuk, az Európai Bizottságban még mindig úgy gondolják a négy fal között, hogy ezt valamilyen különös okból ezt meg kell nehezíteni.
De ennek környezetvédelmi érvei vannak, szóval legalábbis erre hivatkoznak.
Igen, környezetvédelem, vízvédelem. Én tényleg egyetlen dolgot tudok a mentségükre elmondani, hogy nagyon-nagyon sok esetben még mindig kicsit a régi tagállamokban gondolkodnak. Talán nagyon sok tisztviselő még mindig jobban ismeri a régi tagállamoknak a helyzetét, ahol bizony-bizony egyes országok, déli mediterrán országok, most ne is említsünk név szerint senkit, ne bántsunk meg senkit, egyes mediterrán országokban nagyon magas az öntözött területeknek az aránya, eléri akár a 20%-ot is, és olyan mértékű vízkivétel, főleg nyári, aszályos időszakokban, amikor adott esetekben a vízháztartást, a vízellátását, a városoknak a vízellátását, tehát a lakossági vízellátást is veszélyezteti, és bizony hosszú távon káros ökológiai hatása lehet. De ez a 20% öntözött terület, ez Magyarországon alig éri el az 1-1,5%-ot.
Nálunk ez nem probléma.
Ha valaki ténylegesen megnézi a magyar adatokat, akkor egyből rájön arra, hogy ez nálunk nem probléma. Itt sajnos még mindig azt lehet látni, hogy ez a közös uniós szabályokba próbálnak mindenkit ebbe a közös uniós szabályok prokrusztész ágyába becsomagolni, és akkor ilyenkor bizony a fűrész az működik, és kinek a lába, kinek a feje vészel itt a nagy munka közepette.
Szemléletes példa, igen. Na most, hogyha megnézzük a vidékfejlesztési programot annak fényében, hogy összehasonlítjuk mindezt a kamatkörnyezettel, azért is mondom ezt, mert ugye ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor egy vidékfejlesztési pályázat az úgy néz ki, hogy van egy uniós forrás, van egy önerő, és van egy banki forrás. És ugye a banki részt, azt ugye kamaton veszi fel, tehát a hitelt kamatért kapja természetesen a szereplő, és ugye ezért mondták azt sokan ilyen informális beszélgetésekben, hogy ugye egyelőre még nincsen vidékfejlesztési program, tehát olyan értelemben, hogy nyilván van, de hogy még nem indultak be a pályázatok, talán nem is baj, mert ugye egy viszonylag magas kamat szintről jövünk le hónapról hónapra, és hogy mire eljutunk odáig, hogy élesedjenek ezek a pályázatok, reménykedünk abban, hogy ez a kamat majd olyan szintű lesz, ami már egyébként érdemes hitelt felvenni. De hogy látod ezt a helyzetet? Én nem azt várom tőled, hogy mondd meg, hogy jövő októberben mennyi lesz a kamat, de ha meg tudod mondani, arra is nagyon kíváncsiak vagyunk, de hogy nagyjából ez az ív, ez a pályaív, ez szerinted így találkozhat, hogy ezek a párhuzamosok a végtelenben összefuthatnak, amikor már egyébként ott fogunk tartani, hogy akkor pályázni kell? Akkor
kamatokról beszélünk mostában az angol száz sajtóban, szaksajtóban, leginkább azt a kifejezésre szoktunk találkozni, hogy higher and longer. Tehát a magasabban lesznek a kamatok, és hosszabb ideig tart ez a magas ciklus, kamatciklus. Ez természetesen egy világszinten, vagy mondjuk egy amerikai dollár tekintetében mondjuk nem jelenti azt, hogy mondjuk egy ilyen kétszámjegyű kamatokról beszélünk, de az, hogy magasabb, az mindig a 2010-es éveknek az időszakához érdemes viszonyítani, amikor tényleg relatíve olcsó volt a pénz. És mindenki azt mondja, hogy ennek az olcsó időszaknak egy meglehetősen hosszú időre, és azért, hogy azért longer, mert hogy hosszabb ideig, mint ahogy korábban gondoltuk, akár fél évvel ezelőtt is gondoltuk, vagy 2-3 hónap ezelőtt is gondoltuk volna, egy hosszabb időre van vége, és váltja fel egy relatíve magasabb kamat környezet, amit tükröz ugye a 10 éves amerikai államkötvényeknek a hozama, ami 1-2 héttel ezelőtt még 5% fölött volt, most azért benézett már 5% alá is, de azért mindenképpen jóval magasabb, mint mondjuk a elmúlt évtizedben megszoktunk, ez az 1-2%-os 10 éves hozamról beszélünk, amit mindenképpen alátámaszt az, hogy az amerikai költségvetésnek a finanszírozási igénye az borzasztóan nagy. Csak ebben az évben több mint 1,2 trillió dollár az, amit az amerikai államnak fel kell venni a hitelben. Ez amit neki finanszíroznia kell magát. Azt mondják, hogy ez gyakorlatilag ez a deficit, ez a finanszírozási igény, ez az amerikai állam történetében csak háborús időszakokban fordult elő. Ez azért óriási nagy súllyal nehezedik a nemzetközi pénzpiacokra, hiszen az amerikai államnak mindenki szívesen finanszíroz. Az amerikai állam finanszírozási költsége, ez képest akarja magát mindenki beárazni, illetve nem is akarja, kell magát mindenkinek beárazni.
A legkomolyabb benchmark.
Sok benchmark, de ez egyik legfontosabb benchmark. Tehát ehhez képest azt látjuk, hogy ez a higher and longer időszak, ez azt jelenti, hogy a kamatok azok magasabbak lesznek a 2010-es évekhez képest, de hogy kicsit visszaterül Magyarországra, azért nem az elmúlt időszak extrém magas kamatairól beszélünk, tehát azért nem kétszámjegyű kamatok. Bízunk abban sem a jegybanki, sem az ügyleti kamatok, hanem azért ez minden előjelezés szerint ez szépen le fog menni azért a 10% alá.
És ez akkor lesz, amikor a vidékfejlesztési program kvázi élesben indul, és el kell kezdeni feltűrni az ingújat és nekiállni a munkának?
A vidékfejlesztési program pályázatainak legtöbbje, most a beruházásiakra gondolok, beruházási jogcímek, ezek 2024 márciusában kerülnek meghirdetésre, az állattenyésztés, kertészet, élelmiszeripar. Vannak olyan jogcímek, például az öntözés, vagy a precízos gazdálkodás, ami az év vége felé, november-decemberben kerül majd meghirdetésre, a tervek szerint. Tehát ez a most nyilvánosságra hozott pályázati menetrend. Ahogy említettem, az összeg az jelentősen magasabb, hiszen a magyar kormány 2021-ben vállalta, hogy a vidékfejlesztési program hazai forrásait a lehető legnagyobb összegen 80%-kal egészíti ki, tehát jelentős összeg áll rendelkezésre az vidékfejlesztési programban. Ebből a mostani számításaink szerint ebből az összegből körülbelül 1500 milliárd forint fog jutni beruházásokra. Teszünk egy gyors összehasonlítást, ugye 2014-2020 között 7 évre, most ugye 5 éves periódusról beszélünk, 7 évre, nagyjából 700-750 milliárd áll rendelkezésre, majd 2021-22-ben az átmenti időszakok alatt 1100 milliárd forint. Ezek a beruházási keretösszegek. Akkor 2 évre 1100, tehát 2014-20 között 7 évre 700-750 milliárd, 2021-22-ben 2 évre 1100 milliárd, majd 23-tól 27-ig 5 évre 1500 milliárd. És akkor mi nem számoltunk az inflációval, mert azért azt is érdemes megnézni, hogy 2014-2015-höz képest, ha megnézzük a KSH által közzétett mezőgazdasági beruházási árindexet, akkor azt látjuk, hogy ez a pénz, ez nagyjából reál értékben a felének felel meg. Magyarul a 2021-22 közötti rendkívüli forrásbőség, amikor szinte minden beruházási pályázat nyerni fog, azért ez nem fog visszatérni. Én inkább arra számítok, hogy egy ilyen 2015-16-os forrásoknak megfelelő nagyságú, reál értékben legalábbis annak megfelelő nagyságú forrás fog meghirdetésre kerülni a hangsúlyok eltolódásával, hiszen azért akkor az élelmiszeripar forrásai azok nem haladták meg a 200 milliárdot, most ez több mint duplája lesz. Legalábbis a tervek szerint, tehát ez a 450-500 milliárd körül lesz a meghirdetett tervek alapján. Az élelmiszeripar sokkal több forrást kap, magasabb hozzáadott értékű termékeket kell előállítanunk, ez teljesen érthető és megalapozott a törekvés a kormány részéről.
Igen, ezt egyébként nagyon várja is az ágazat, tehát az élelmiszeripari szereplők nagyon nagy reményekkel néznek ez elé.
Igen, tehát ha megnézzük a finanszírozást, mi változik az előző időszakhoz képest, akkor a beruházási jogcímeknél legalábbis a közös stratégiai terv ezt a kormányzati szándékot tükröz, bevezetésre kerül egy úgynevezett kamattámogatás. Ez a kamattámogatás, ez a alapintenzitáshoz képest, támogatás intenzitáshoz képest egy 10% pontos megnövekedett támogatás intenzitás jelent. Mit jelent ez a gyakorlatban? Tehát ha mondjuk van egy 1 milliárdos projektünk, akkor eddig ahhoz föl tudtunk venni egy maximum 50%-os támogatás intenzitású visszanemtérítendő támogatást, ebből az esetben 500 millió forinttal tudtuk finanszírozni ezt a támogatást. Ez mindig maximum. Lehet ennél kevesebbet is igényi, de senki nem igényelt ennél kevesebbet. Legalábbis én nem láttam olyan pályázatot, ahol mondjuk valaki megelégedett volna, mondjuk azt mondta neki elég 48%. 50%-ot lehet igényelni mindenki, teljesen érthető okokból 50%-ot fog igényelni. Ez azt jelenti, hogy az 1 milliárdos projektben lesz egy 100 millió forintos elszámolható, érvényesíthető kamatköltség is. Azaz a teljes kamatköltségből 100 millió forintot visszanemtérítendő támogatás formában megkap az ügyfél. Ez most a kormányzati szándék. Természetesen sok részlet kérdés itt még kidolgozásra vár, ezt mi is várjuk, mint finanszírozók, hiszen ez a 10%-os kamattámogatás és intenzitás többlet, ez jelentős segítséget adhat a projektek megvalósítása érdekében, egy akár magasabb kamatkörnyezetben is, csak megint hangsúlyozom ezt, hogy mi, ez egy magasabb kamatkörnyezet, ez mindig relatív. 2010-es évekhez képest magasabb, de mondjuk az elmúlt egy-két évben látott kamatokhoz képest viszont jóval alacsonyabb kamatkörnyezetet jelent.
Tulajdonképpen egy gazdaságtörténeti kérdés lényegében, hogy a 2010-es éveket mi most azt látjuk normálisnak, ugye, és azt mondjuk, hogy magas a kamat. De lehet, hogy évtizedek távlatában egyébként az volt a kirívó, amikor ennyire olcsó volt a pénz.
Ehhez szoktunk hozzá. Angol szász irodalomban ezt úgy fordítják, hogy olcsó volt a pénz, sőt, olyan vélemények is hangzottak, hogy már túl olcsó volt a pénz. Magyarul nem szűrt eléggé a versenyzők között, hiszen a 1-2 százalékos forrás költség esetében ők legalábbis ezt állítják. Nem biztos, hogy kellően erős a verseny, abból gyakorlatilag egy gyengébb piaci szereplő is meg tudta valósítani a beruházását, és talpon tudott maradni. Ez az angol szász szakirodalomnak a véleménye, és természetesen hangsúlyozik, hogy a mezőgazdaság az mindig más. Jóval szűkebbek a mezőgazdaságban jellemző marzsok, és jóval hosszabb távra kell tervezni. Itt azért a kamatkörnyezet az kicsivel magasabb kamat is, már szerintem indokolatlan nagy nehézséget jelent nagyon sok termelő számára.
Tehát magyarul akkor arról van szó, hogy ha minden jól alakul, akkor azért csökkennek olyan ütemben a kamatok, hogy adott esetben ez rentábilis legyen, vonzó legyen a pályázóknak, és hogyha esetleg mégsem, akkor is készül egy ilyen kamattámogatási rendszer, ami ugye 10%-ot tesz ki a projekt értékéből, és azért az már messziről látható mennyiségű pénz, amit ugye erre a célra lehet fordítani.
Igen, igen, bízunk abban, hogy ez a kamattámogatás, ez a korábban megszokotthoz képest magasabb kamatkörnyezetben is egy jelentős támogatást tud adni a projekteknek.
Most a legérdekesebb kérdés ebben a történetben valószínűleg az, hogy mi jön ezután. Ugye azt említettem, hogy nagyjából 7 évente újra kell tanulni egy kicsit a rendszer, nem is kicsit, sőt, eléggé átalakul 7 évente az uniós támogatási rendszer, és ugye sokan elkezdik találgatni azt már most, hogy mi lesz 2027 után. Tehát sok mindent lehet hallani arról, hogy 2027 után mi következhet, és ugye nagyjából én azt veszem észre, hogy a megszólalók, független attól, hogy valamilyen pozícióból beszélnek-e, vagy csak adott esetben a véleményüket mondják el termelők, senki nem készül arra, hogy bőkezűbb, kényelmesebb, egyszerűbb lesz ez a rendszer. Erre senki nem készül. Mindenki arra készül, hogy kevesebb pénzről lesz szó, termelők összjövedelmében sokkal kisebb szeletet fog kitenni a támogatás, ehhez is sokkal több mindent kell tenni, és hogy az egész egyre zöldebb és zöldebb lesz, független attól egyébként, hogy milyen politikai változások történnek Európában, akár az Európai Unió szintjén is. Ha azt kérdezzük, belenézünk ebbe a kristálygömbbe, 2027 után milyen lesz a támogatási rendszer, akkor te mit tudnál erre mondani?
A mezőgazdaság az nagyon úgy néz ki, hogy a Európai Unióban ebben a kommunikációs lobby érdekek által meghatározott előtérben igencsak veszésre áll. És ez egy nagyon nagy problémája az ágazatnak, hogy nem magyarázzuk el eléggé a fontosságát a mezőgazdasági termelésnek, hogy miért fontos az, hogy van mezőgazdasági termelés, saját élelmiszeripar Európában. Nincs mondjuk egy Greta Thunbergünk. Igazából több Greta Thunbergre is lenne szükségünk. És ebből szempontból kicsit elkényelmesedtünk most minden, akik ebbe az ágazattal foglalkozunk, ebből élünk. Azt gondoljuk, ez ilyen magától értetődő. Tehát aki ezzel az ágazattal foglalkozik, ezzel kell, ezzel fekszik, ez az ágazat a szenvedélye, annak ez így magától értetődő, hogy hát élelmiszerre, kenyérre, tejre, sertéshúsra, mindenkinek szüksége van, tojásra, hát azt nem engedhetjük meg, hogy azt tőlünk több száz kilométerre, vagy több ezer kilométerre termeljék meg, és onnan hozzuk be. Hogy bízhatunk meg azokban a termelőben? Hogy bízhatunk meg azokban a szabályokban? Ez nekünk magától értetődő, de Európában, és főleg Európa nyugati felében ez nagyon-nagyon nem így van. Annyira elszakadtak az emberek a mezőgazdasági termeléstől, annyira egy ilyen romantikus, ha van is valakinek kép, egy romantikus kép rajzódott ki, vagy romantikus elvárások fogalmazódtak meg a mezőgazdasággal szemben, amelyek irreálisak. Lefordítva politikai támogatás, politikai célokra olyan elvárásokat testesítenek meg, amelyek a támogatás politikát, a mezőgazdasági politikát nagyon-nagyon megnehezítik, mondom, ennek a gyakorlati végrehajtását. Ami a ciklust, ezt a támogatási ciklust illeti, ez abból szempontból különleges, hogy nagyon-nagyon rövid. Ez nem egy 7 éves ciklus, ez egy 5 éves ciklus. Ami azt jelenti, hogy ennek 2027-ben vége van, 2028-ban elindul az új ciklus. Persze, hogyha nem lesz majd megint késés, ez akkor igaz. Viszont azt jelenti, hogy 2025 júliusában az Európai Bizottság már le fogja tenni az első jogszabályjavaslatot, ami viszont már 2023-ban most az új rendszer első évében elkezdődött a felkészülés. Kvázi ilyen kezdőlövések dördülnek el, vagy mint amikor a darts versenyzők belövik a célpontot, belövik a táblát. Tehát most az első kis nyilak elrepültek, és egy nagyon-nagyon befolyásos környezet, védelmi think tank már megtette az első ilyen kezdőrugást, vagy kezdőlövést, és ebből szemben nagyon fontos ez egy környezetvédelmi, megint csak. Nem az agrár, a környezetvédelmi területre érkezett az első meghatározó policy paper. Nem is tanulmány, ebben konkrét javaslatok vannak azért már. És ennek a lényege az, hogy a közvetlen jövedelempótló intézkedésre, tehát mondjuk az alaptámogatásra nincs szükség. Ezt ki kell vezetni, méghozzá a következő időszak végéig. Ez megint csak olyan dolog, amivel nagyon sokat riogattak már. Ez többször felmerült, én ezt most kicsit konkrétabb javaslatnak látom, tehát és ez egy meg is valósítható egyébként, tehát az, hogy 2028-ban indul az új rendszer, és 2034-ig ezt szépen fokozatosan kivezetik, és helyette ezt a fenntarthatóságot, környezetvédelmet elősegítő átmeneti támogatásokra van szükség, amit ma úgy hívunk, hogy agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás, ökológiai gazdaság támogatása, agrárökológiai program, tehát magyarul ez maradna a terület alapú támogatásból.
Tehát gyakorlatilag, mondjuk akkor két ciklust visszamenve 2028-ból, gyakorlatilag a zöldítés legyőzi a terület alapú támogatást.
Ez maradna tulajdonképpen. És a másik nagyon figyelemre méltó javaslat, nem tudjuk, hogy ebből mi fog megvalósulni, az az, hogy ezek a pénzek, amelyek most jelenleg az agrár igazgatásnak a rendszerében kerülnek felhasználásra, a fejtől a lábig, tehát a Brüsszelben is az a DG Agrihoz, magyarul a mezőgazdasági főigazgatósághoz tartoznak, és a tagállamban is általában, ahol van még agrárminisztérium, ott az agrárminisztérium, aki felel ezeknek a felhasználásáért, ezt ők szeretnék áttenni, áttolni a környezetvédelmi és klímapolitikai területre. Tehát magyarul Brüsszelben is ezekért az összegekért, ezekért a pénzekért, most ugye évi 50-50 milliárd euróról beszélünk, erről ne a mezőgazdaság döntsön, hanem ezt vegyék ki innen, és kerüljön át az egész a zöld igazgatásnak a rendszerébe. Tehát amit itt az elején is említett, hogy egyre zöldebb, ez most már nem most egyre zöldebb, ennél zöldebb már nagyon nem lehetne. Tehát amit javasolnak, hogy ami maradjon a klasszikus közös agrárpolitikából, az pár ilyen kisebb jelentőségű történet a különböző krízisbiztosítások, tehát ilyen kockázatkezelési eszközök, vagy a iskola gyümölcs program, tehát ilyen egészen hajmeresztő javaslat, de igazából ennek nem is annyira javaslatnak a tartalma, ami lényegesen az, hogy ez már most 2023-ban megjelent, komolyan kell venni, és az, hogy ezt a környezetvédelmi területről érkezett ez a javaslat.
És ha jól értem, akkor innen indul a tárgyalás ebből a pozícióból.
Ebből nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy innen indul ez a tárgyalás. Nagyon sok érdekes részlet van benne egyébként, tehát például Ukrajnának a csatlakozásával már számol a 2030-as évektől, és egyben fel is használják rögtön évként a terület alapú támogatásokkal szemben, hiszen az ukrán mezőgazdasági terület, a feltétlenül majd támogatási jogosult terület az minden 40 millió hektár, jelenleg az össz EU támogatási jogosult terület 157 millió hektár. Én ezt kicsit cinikusnak érzem már ezt az érvelést, de hát azt mondják, hogy hát nyilván ennek az óriási plusz területnek a támogatása terület alapon, hát ennek a költsége nem lesz túl vonzó jelenleg a közös agrárpolitikát finanszírozó tagállamok részéről, tehát ez is abba az irányba fog nyilván mutatni, hogy akkor ezt a terület alapú támogatást a jelenlegi formájában inkább felejtsük is el.
Na ez már eddig is érdekes, de hogy milyen egyéb részletek vannak még, amik ugye ebből az 50-60 oldalban, amit említettél, ki lehet emelni?
Egészen egyértelműen kimondja, hogy bizonyos költségeket, bizonyos környezetvédelmi külső költségeket, azokat belső költségekké kell alakítani, a szennyező fizet elve alapján, és ezt a mezőgazdasági termelőnek ezt el kell fogadni. Adott esetben majd alkalmazkodni kell a belső áratnak ehhez. Tehát magyarul itt egy burkolt inflációról van szó. Cserébe ezekért a most externáliának nevezett külső költségeknek a belső költségekké való elismertetésért, cserébe majd a mezőgazdasági termelők azok majd árat tudnak emelni, nőnek az élelmiszer árak. Ennek a, megint csak azt mondjam, a realitását azért én igencsak kétségbe vonom, úgy, hogy egyetlen egy szó, egy hang nincs ebben a papírban arról, hogy mit fogunk kezdeni a külső importtal. Mit fogunk kezdeni azzal a külső importtal, ami egyre könnyebben, egyre kevesebb szabályok mentén, egyre kisebb vám és egyéb védelem mellett jut be az Európai Unió piacára. Kérdezem én, hogy hogyan fog tudni az európai magyar termelő magasabb árat kiharcolni egy olyan piacon, ahol majd neki az ukrán, az orosz, a brazil, az ausztrál gazdával kell majd versenyeznie, akikre természetesen ezek az egyre szigorúbb környezetvédelmi előírások nem fognak vonatkozni.
Ez egy régi ellentmondás, és úgy érzem, hogy egyre erőteljesebb. Mit lehetne ezzel kezdeni egyébként mondjuk ilyen nemzetközi kereskedelem politikai szinten? Mert ebben azért valóban van valami furcsaság, hogy ugye a saját termelőinktől elvárunk ilyen szabályokat. Most független attól, hogy ki mit gondol ezekről, hogy ezek jók vagy nem jók, de az a lényeg, hogy ez egy adottság. Környezetbarát, zöld módon kell gazdálkodniuk. Majd egyébként ugye egyre könnyebben jönnek be valóban mondjuk olyan termékek, amik annak az árán termelődtek meg, hogy például kivágták az őserdőt egy adott területen.
Rövid távon megint csak azt kell mondjam, hogy hallatni kell a hangunkat az ágazatnak, és el kell magyarázni újból is újból a felnövekvő generációnak, nem csak a mai élőknek, a felnövekvő generációnak, hogy miért előnyös az, hogyha hazait, európait, ha magyart, hogyha az adott régióban, adott vármegyében megtermelt terméket fogyasztod, és ezt előnyben részesíted, még akkor is, hogyha kicsivel drágább, és itt kezdődnek a nehéz kérdések, és itt kezdődik azt, hogy egy nagyon-nagyon komoly tudat és szemléletformálás van, ezt a feladatot, ezt el kell végeznünk. Ez egy nagyon-nagyon komoly, ha tetszik, marketing feladat, de rövid és középtávon nincs más. Nem fogjuk megállítani, nem fogjuk tudni megállítani a jelenlegi keresztszabályok között az importot, mert a jelenlegi keresztszabályokat azt a Nemzetközi Kereskedelmi Szervezet, a WTO diktálja, és a WTO, noha különböző pontról már érkeztek nyomások arra, hogy el kellene kezdeni zöldülni egy kicsit a WTO-nak is, és a szavakon túl a szabályrendszerű is be kellene építeni ezeket a környezetvédelmi előírásokat, hiszen zárójelben jelenleg a WTO-ban olyan szabályok vannak, amelyek egy környezetvédelmi fenntarthatóság alapon szinte lehetetlenné teszik egy import terméknek a bejutását, annak a megakadályozását egy adott országba. Tehát a WTO ebben a szempontból egy kicsit old school, semmilyen szempontból nem fenntartható, szavakban talán igen, és most is egyébként, ha megnézzük a WTO-nak a hivatalos álláspontját, akkor azt mondják, hogy természetesen nyitottak erre, de hát a világkereskedelemnek, a szabad kereskedelem és a liberalizmus ennek a világkereskedelem rendszernek ez nem sérülhet. Nem mehet ennek a rovására. Ha ez nem változik meg, akkor nagyon nehéz lesz védekezni, és nagyon nehéz lesz úgy védekezni, hogy a minden jel szerint az Európai Unióban azok a lobby csoportok vannak megint csak nyerésben, azok vannak előnyösebb helyzetben, akik azt akarják elhitetni és elmagyarázni a fogyasztóval, hogy neki nem érdeke az, hogy Európában megtermelt élelmiszer álljon rendelkezésre. Ez nem egy fontos szempont, ez nem egy fontos érték. Ha valamilyen európai termelésre szükség van, akkor az viszont az legyen zöld, legyen fenntartható, legyen biodiverzitást szolgáló, amivel mondom, nincsen alapvetően probléma, csak akkor védjük is meg ezt a termelést.
A változás irányai tehát meglehetősen egyértelműnek tűnnek, így aztán az előre gondolkodó szereplőknek jó esélyük nyílik a felkészülésre a 2027 után következő időszakra is. Vendégemnek, Mezei Dávidnak köszönöm azt, hogy megvilágította számunkra az összefüggéseket, és azt is elmondta, mit hozhat a jövő. Ez volt az Alapvetés, a Portfólió agráriummal és élelmiszeriparral foglalkozó podcastje. A mostani epizód az MBH Bank támogatásával jelenik meg. Én Braun Müller Lajos voltam. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Portfólió podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz. Hamarosan új adásra jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
Reklám következik.
Braun Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfólió Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.